ez a teljes terjedelem. Magyarország első futballpodcastja Baumstark Tiborral és Bognár Domával.
És ezúttal Szeli Mátyást köszöntjük. Az előbb sikerült megbeszélni egy hosszú idő után, de vajon régebb óta, mint hogy az angolok nagy tornán döntőbe jártak.
Hát azért annyira rég nem volt, bár most így közel,
66-ra.
Közel 90-hez most már nem emlékszem annyira a dolgokra, de tényleg elég sok évvel telt, és annyira izgatott voltam, hogy nem ettem, nem ittam, nem aludtam, nem néztem meccset, nem készültem fel, úgyhogy biztos, hogy nagyon jó adás lesz.
Derítsük fel ennek a valósokát, miért nem aludtál, miért nem ettél, miért nem ittál?
Na jó, hát azért bevallom őszintén, hogy néztem a tegnapi mérkőzést a szurkolói zónában a családommal, ugye aki esetleg nem ismer engem, a feleségem angol, a gyermekem így meg félig magyar, félig angol, tehát hogy...
Milyen mezben volt?
Gyerek angol mezben. A feleségem is...
De csak hogy melyik játékosnak?
Szimpla felirat nélkül, a feleségem egy kén mezben volt, de annak a meznek meg az a története, hogy azt a mezt én Moszkvába kaptam a világbajnokságon ajándékba a gyártótól, viszont felirat nélkül akartam, és kellett hozzá egy felirat. A családom nagy része az United drukker, én viszont annyira nem szimpatizálok a United, de úgyhogy egy olyan nevet és számot választottam, ami úgy kvázi semleges.
Igen, egyébként beszéltünk arról itt az EB-n, hogy ki látta a legnagyobb furcsaságokat, és az egyik nagyon komoly nevező erre a címre, az egy brazil mez 10-es felirattal Messi. Ott mire gondoltott a szerző vajon?
Hát vannak ilyen abominációk egyébként, ugye én Oroszországban is láttam embert ilyen fele-fele mezben, tehát hogy annak se értem igazából a logikáját. De hát most már ugye a feles sála korszakát éljük, tehát nem szabad meglepődni.
Jó, csak hát azért a 10-es brazil Messi mez, az nem biztos, hogy a feles kategóriát, vagy legalább sok felest kell meginni ahhoz, hogy
hát
ilyet csináltad.
Hát biztos, nyilván valahol a magyar Hadzsi és a román Szoboszlai mez szintjén mozog valószínűleg.
Igen, egyébként mondjuk most, hogy mondod, ez tényleg ez lenne azért a non plusz útra. Egy magyar válogatott mez, magyar címeres mez, Hadzsi felirattal 10-es.
Világ. Viszont azt néztem, hogy lehet, hogy több olasz lesz a döntőn, mint angol, legalábbis a spanyol-olaszból kiindulva. Azt mondták, hogy Olaszországból nem érkezhetnek nagyon nézők, ennek ellenére, mint hogyha hazai pályán lettek volna az olaszok. Jó, hát nyilván a tegnapi meccs az pedig...
Hát meg azért sokan is élnek Londonban olaszok, tehát hogy van ott egy elég komoly kolónia, nyilván ez is azért befolyásolja, hogy sokan voltak
hát
ilyen.
Szerintem mondom, hogy gyakorlatilag kis tudáson minden nációból találsz 10 000 embert, magyarból is találtál volna, épp a magyar válogatott játszik a Wembleybe. Nyilván ennek az Európa bajnokságnak ez egy marha nagy tragédiája, hogy mondjuk vannak olyan szurkolók, akik végigkövették az olasz válogatottat, ameddig tudták, és a döntőre meg nem tudnak elutazni a bejutási szabályok miatt. Most azon felesleges húzakodni, hogy ezek értelmesek, nem értelmesek, túl szigorúak, nem túl szigorúak. Nyilván ott az a kérdés is, hogy a VIP vendégeknek nem kell gyakorlatilag karanténba menniük, mert nyilván ők nem fertőzőek, tehát very not infecting person, vagy nem tudom, lehet, hogy ez a rövidítése a szónak. De valóban, de hát láthattuk az olasz-spanyol meccsen is.
Nip.
Hogy azért ott a helyi diaszpórából, spanyolból, meg olaszból is akadt bőven, sőt, ugye a dánoknál ott a nagykövetség elég aktívan kampányolt, hogy minél több dán legyen a Wembleyben, és azt hiszem végül talán 8 000 voltak.
6 volt, nem? 6. Az eredeti, de aztán lehet, hogy 8-ra föl tudták tornázni.
Hát meg az egész világ ugye mögöttük állt.
Hé! Hey.
Az meg a másik.
Egész világ kivéve Matyékat.
No, Olaszország, Spanyolország, azt hiszem, hogy nem azt kaptuk feltétlenül ettől a meccstől, amit vártunk, én legalábbis abszolút nem.
De tehát miben?
Az, hogy az olaszok eddig úgy játszottak, ahogy, az nálam valamiért arra engedett következtetni, hogy itt nem fog annyit labdát birtokolni Spanyolország, mint amennyit végül birtokolt, és azon is meglepődtem, hogy mennyire magabiztos volt ez a spanyol válogatott, mert bár eddig is jól játszottak, de hogy egyszerű olasz válogatott ellen ugyanúgy fönn tudták tartani, az szerintem váratlan egyrészt, másrészt pedig nagyon pozitív a spanyol válogatott részéről.
Hát, olyan szempontból egyetértek veled, hogy kicsit kiegyensúlyozottabb labdabirtoklást vártam, de úgy mondjuk nagyjából 15 perc után nekem úgy tűnt, hogy a spanyol lesz az első csapat az EB-n, amely képes rákényszeríteni az akaratát az olaszokra. Még úgy is, hogy az első 8-10 percben szerintem egy nagyon durva letámadást nyomtak az olaszok, és utána a 10. percnél vettek vissza, álltak vissza egy kicsit. De hogyha most ilyen a múltba akarunk révenni, kicsit így az olaszoknak azt az olaszos futballhoz kellett visszanyúlniuk, ez a hátunkat a falnak vetjük, és nyilván ebben is nagyon jók, de ilyen szempontból valóban egy kicsit csalódáskeltő volt, még akkor is, ha azt mondom, hogy talán a Koke, Busquets, Pedri hármas labda biztosabb, mint Jorginho, Verratti, Barella, talán kevésbé dinamikus, de arányaiban nekem is meglepő volt, hogy mennyire tolódott ez, és ezáltal ők kontrollálták a meccset. Mondjuk a 15.-20. perc környékén meg azt éreztem, hogy ez egy nagyon steril dolog lesz, kevésbé volt steril, de úgy éreztem, hogy ez egy steril labdabirtoklás lesz, amit egyébként még a Xavi Iniesta-féle spanyoloknál is láthattunk, hogy voltak olyan meccsek, amikor azt láttad, hogy ja, 80%-ban náluk a labda, de hogy ebből nem fognak gólt szerezni sohasem. Ugye ez meg volt a Barcelona, Guardiola-féle Barcelonánál is, és aztán végül szereztek gólt. Nem akarom tovább szaporítani a szót, szerintem voltak azért olyan húzásai Luis Enriquének, ami megzavarta az olaszokat. Ilyen volt például a Dani Olmo árnyékéként való használata, ahogy szerintem ő a vonalak között mozgott. Nagyon nehéz volt a középpályásoknak és adott esetben Chiellinieknek eldönteni, hogy ki vegye föl, és gyakorlatilag a spanyol gól is egy valami hasonló helyezkedésből született, ugye Morata is hátrébb ról indult, mint mondjuk, hogyha megnéztük, hogy Immobile hogy helyezkedett ezen a mérkőzésen.
Hát gyanítom egyébként, hogy nem ez volt az alapterve Mancininek, már csak azért sem, mert többször belenyúlt ő is a mérkőzés közben a csapat szerkezetbe, ugye ő is Insigne-t, mint ahogy Dani Olmót a spanyolok bevitte gyakorlatilag hamis kilencesnek. Nagyon jó húzásai voltak szerintem Luis Enriquének, és én azt érzem, amit itt az előbb mondtál, hogy inkább tényleg sikerült a spanyoloknak ráerőltetni az akaratukat az olaszokra, mert Matyi, itt azt mondtad, hogy talán az első csapat lehetett volna, szerintem az volt, amelyiknek ez sikerült, és ez nem utolsó sorban Luis Enrique remek húzásának volt köszönhető, Dani Olmo beállításával Morata helyett. Másrészt pedig hát nem lehet eleget dicsérni Pedrit, amit ő 18 évesen megint lehozott, ugye a legtöbbet vezette a labdát a játékosok közül, 55 passzból 55-öt sikerült jó helyre tennie a 90 perc alatt, aztán 67-65 lett a vége.
A 90 percnél meg azt írták, azt mindenki azt osztotta meg Twitteren, hogy 100%-osan.
Így van, tehát az 55-ből 55, és 67-ból 65 lett a vége a 120 perc alatt, tehát kettő rossz passza volt a hosszabbításban, ez azért talán elfogadható szám, és mindez 18 évesen, tehát hogy ez egészen bámulatos.
Meg felmerülhetne az is, ugye, hogy végig csak hatos fal előtt adogatott a spanyol csapat, de voltak Pedrinek is megkockáztatott előre passzai, bár Busquetsnek még több volt, de hát az pedig egy másik kategória.
Hát meg ugye Busquets jelenléte volt az, ami igazán kiemelte Pedri fontosságát és a klasszisát, mert szerintem most már nyugodtan beszéltünk erről a fiatal kor ellenére, amiben ő nagyon más nyújt, mint mondjuk Busquets, vagy a másik oldalon Jorginho, az pont ez a labdavezetés, amiben több egy kicsit.
Volt a hosszabbításban egy olyan, amikor ugye a Brich volt, aztán Brichet próbálta valahogy kikerülni, csak mindig pont úgy cselezett, hogy Brich se tudta kiszámítani, hogy merre akar menni, és aztán végül valahogy túljutott rajta, de volt plusz egy ember. Az volt a jó, azt a sztorit olvastam, hogy gyerekkorában azt mondta a faterjának, hogy olyan hajat szeretne, mint Iniesta-nak. És mondta apukája, hogy hát azt olyat nem lehet nyiratni, az úgy magától jön.
Ilyen csak magától nő az embernek.
Igen.
És tegyük hozzá, bár lehet, hogy most nem néztem a reggeli adatokat, de talán, mintha kulcspasszokban is egyébként vezetné az Európa-bajnokságot, tehát hogy kvázi veszélyt teremtenek a passzai. Tehát itt nem arról van szó, hogy 50-szer passzol oldalra vagy hátrafelé, hanem abszolút, ahogy említetted, bevállal a kockázatos passzokat, nem is keveset.
Pedig ez is benne volt azért szerintem a spanyolok labdabirtoklásában, illetve abban, hogy Luis Enrique mit talált ki a meccsre, hogy azzal, hogy nálad van a labda, ezt ugye már tudjuk egy ideje a spanyol válogatottal kapcsolatban is, azzal megszünteted az ellenfél támadásainak veszélyét is, vagy megszűröd, már pedig az olaszok, amikor hozzájuk került a labda, akkor azért tudtak veszélyes támadást vezetni, illetve talán a legfontosabb szempont, hogy a gyenge pontja a spanyol válogatottnak a védelem, amely tud hibázni, egy ilyen Eric Garcia Laporte kettősben benne volt a helyezkedési és minden egyéb hiba lehetőség.
Különösen az ilyen típusú támadójáték ellen, mint amit az olaszok vezettek elő, tehát hogy nagyon sok a vertikális mozgás náluk, és Hát ugye egy ilyenből, tehát egy kontrából szerezték meg a vezetést, azt hiszem 13 másodperc volt, amíg Donnarummától eljutott Chiesáig, és utána a hálóba a labda, ez brutálisan gyors, hogyha most végig gondoljuk. Talán ugye itt, amikor az előző szezonban arról beszéltünk, hogy miért nem tud a Manchester City például az ilyen átmenetek és kontra játék ellen jól védekezni, abban talán éppen Laportnak az egyetlen igazán komoly gyengéje volt benne, és ez itt is spanyol válogatott szinten is kijött.
És hát itt jön képbe az, hogy ugye a labda birtoklással veszed le a terhet a védekezésről, és próbálod esetleg azokat az egyéni, jelen esetben talán az egy az egy elleni védekezés, tehát ezeket a hiányosságokat eltüntetni, vagy kevésbé nyilvánvalóvá tenni, mert hogyha összehasonlítjuk az olaszokkal, vagy akár az angolokkal, és szerintem egy az egyben nem egy jó védekező csapat ez a spanyol, és látszott, és itt egyébként itt nem is igazából Immobile jelentette a gondot, hanem pontosan az, hogy Insigne vagy Chiesa, és itt megint lehetett látni, hogy most nem azt mondom, hogy Emerson egyáltalán nem lógott ki lefelé ebből a csapatból.
De nem
tudta azt hozni, mint Spinazzola, aki ugye felszabadította gyakorlatilag a helyet, már a puszta helyezkedésével felszabadította Insignyét, és pontosan Insigne az a típusú játékos, aki hogyha megkapja a területet, és így valahol így a 16-os oldala felé bemegy, nagyon-nagyon nagy gondokat tud okozni ezeknek a spanyol védőknek, akik pont szerintem az ilyen típusú játékosok ellen tudnak védekezni nehezen.
Pont az volt az érzésem, hogy Emerson szerintem tudott gondot okozni, már csak a sebességével is. Tehát azt iszonyatosan nehezen tudták lekövetni.
Csak szerintem nem húzták szét annyira a védelmet, mint Spinazzolával. Tehát voltak ilyen mögékerülései, meg nagyon jó megindulásai, meg látszott, hogy sebességben ott elég sok embert meg tud venni. Csak pont nem éreztem azt, hogy így kimozgatták volna annyira a spanyol védőket.
Igen, hát ez, amit Matyi mondott Insignyével kapcsolatban. Insigne ugye tényleg ennek köszönhetően tudott sokkal inkább befelé mozogni, hogy Spinazzola biztosította a szélességet. Sokkal többször, egyébként ebben nem vagyok teljesen biztos, hogy ez nem edzői utasítás volt a Mancinitől, hogy azért Emerson talán annyira, nem talán, egészen biztos, hogy nem járt föl annyira bátran, mint amennyire Spinazzola, de hát ez nyilván a spanyolok elleni taktika.
Igen,
része is
oldalon,
kellett, hogy legyen. Egyébként a másik oldalon Di Lorenzo szerintem az EB-n a legjobb meccsét játszotta, ezt talán ki lehet jelenteni, illetve hát... Itt sokan mondták, meg ez egy érdekes narratíva, és kíváncsi vagyok, hogy ti ezt hogyan láttátok, hogy a meccs igazából ott a zérmefeldobásnál dölt el a 11-esek előtt. Mit mondtok erre?
Az volt a csúcs pillanata az egésznek.
Zsordiában nem annyira igényelte ezt az ölelgetést, csak az emelgetést.
Szerintem ez a klasszikus pszichológiai hadviselés, ami megint, hogyha ilyen old school gondolkozást akarunk, akkor igen, most ez nagyon klisészerű, de hogy igen, ez megvan az olaszokban.
Ez karakter, ez nem is az olaszokban van meg, ez Chiellini-ben van meg szerintem, de hogyan történhetett az meg, ha ez igaz, hogy megnyerte az érmefeldobást Zsordiába, hogy az olasz szurkolótábor előtt az olaszok kezdjék a 11-es rugásokat.
Megnyerte?
Én most azt hallottam ma egy adásban.
Kizárt.
Én sem tudom nagyon elképzelni, mert ez így akkor nem jöhetett volna ki, de hát...
Tekinthetjük egyébként szimbolikusnak. Nyilván most az egyedüli 11-es rugók fejébe ezen nem mászott bele Chiellini. Nekem inkább az...
Ha megpróbált.
Igen, de ez aztán persze lehet, hogy utólagos okoskodás, de szerencsétlen Morata, aki ugye hosszabbításra mentette a meccset, akkor mindig azt lehet mondani, hogy a testbeszédén látott, hogy ki fogja hagyni, és lehet, hogy ez volt. Ugyanezt éreztem valahol Mbappénál is, hogy ez ilyen annyira szimbolikus lenne, hogyha pont ő hagyná ki, és ezt ne felejtjük, hogy a Dani Olmo is kihagyta a saját maga a 11-esét a spanyoloknál, de valahogy benne volt, és hát nyilván most ez nem konkrétan, nem annyira a meccshez kapcsolódó, csak ez megint előhozott, megnyitott egy ilyen pöcegödröt, hiszen Moratának a felesége olasz, tehát egyébként ő is kapott, meg a gyereke is, meg minden. Mert ugye ez a téma, ez már az EB során felvetődött Moratával kapcsolatban, sőt volt olyan spanyol tévésó, ez a El Chiringuito, ahol ott ugye az volt a téma kb. A második meccsen, hogy soha többé egy percet sem kellene játszani a válogatottban.
De most az El Chiringuitóban volt ugye pont ez a jelenet, ez a pénzfeldobásos, úgyhogy...
Ja, az volt, hogy megalázta a Jordi Albát.
Igen.
Én abban azt éreztem inkább, hogy Chiellini elengedte, és azt sugározta ezzel, hogy hogy innentől...
Hát legalábbis
innentől,
ez sugallta, de hát, hogy elengedni...
Innentől 50-50, neki már rengeteg rutinja van ebben is, és kicsit van egy ilyen pszichológiai állapot szerintem, hogy annyira abszurd a helyzet, hogy elkezd rajta így nevetni már, meg tényleg ez jön ki, ez a viccelődős oldala, és például, hogyha Morátának sikerült volna egy ilyen állapotba kerülnie, sikerült volna azt bemagyaráznia magának, hogy nincs igazából nagy veszíteni való, akkor sokkal jobban tudott volna. Nem csak itt, hanem csomó ilyen helyzetben koncentrálni. Tehát az egyértelmű szerintem, hogy Morátának pszichológiai korlátai vannak.
Most pont egyébként azt keresem, nem tudom, emlékeztek rá, vagy nem találkoztatok azzal, amit Morátán mondott, hogy milyen Chiellini ellen edzéseken játszani, mert volt egy nagyon, nagyon frappáns mondata ezzel kapcsolatban, és ugye erre is mondták például, hogyha már Morátánál vagyunk, hogy ez is valahol egy jó pszichológiai szempontból jó húzás volt Luis Enriquétől, hogy nem feltétlenül Morátának lett volna kedvező az, hogy Chiellini és Bonucci ellen, a két csapattárs ellen kell játszani a egész mérkőzésen. Így frissen beállva ez talán egy nagyobb élmény lehetett számára, mint mondjuk a nulladik perctől.
Lehet, de én még mindig azt látom, hogy szerintem az talán fontosabb lehetett, hogy ha most Moratát és Somót nézzük, Morata az egy kicsit statikusabb játékos. Nem, az egyébként nem egy ilyen léc, amit leszúrsa a 16-osra, de hogy Olmo talán mozgékonyabb, és amit említettem, hogy ő nagyobb nehézségek tud okozni azzal az olaszoknak, hogy most őt kivegye föl, és azért Oyer Zabal meg Ferran Torres sem azok az ilyen nagyon egy helyre benyomott szélsők, most ugye elvileg papíron szélsők voltak. Úgyhogy nem tudom, hogy ilyen pszichológiai része volt-e Moratával kapcsolatban.
Abszolút, az volt szerintem a legjobb megfigyelés Luis Enriquétől, hogy ez azért a Bonucci-Chiellini pároson nagyon látszik, hogy sebességben és így mozgékonyságban már nem követik le ugye például az Olmo és Ferran Torres, vagy az Olmo-Pedri párost, és nem volt ott egyértelmű nagyon sokszor, hogy ki hogyan vegye föl itt az embereket, de mondom, a gólnál is ez volt, hogy Morata nem lépett olyan nagyon-nagyon messze a védősortól, de arra pont elég volt, hogy meg tudja kapni a labdát, és aztán Olmónak tovább ossza.
Ez így van, nem találtam meg az idézetet, bocsánat.
Sebességet nyilván Busquetsre is lehet mondani, aki fénykorában sem volt azért egy villámléptű játékos, de itt is voltak olyan mert nem is tudom, talán kézet szerelte le a 16-os előterében, ami tényleg az volt, hogy így valahogy jó időben megérkezett a jó helyre, és csak el kellett pöckölni a labdát. Nyilván Chiellini és Bonucci ezt meg tökélyre fejlesztette, vagy ha párhuzamat akarunk mondani, szerintem még John Terry volt ilyen, aki sebessége megkopásával nagyon hangsúlyos vált az, hogy mennyire jól helyezkedik, és ezt a deficitet azzal tudta kiegyenlíteni.
Sergio Ramos hiányzott a spanyol válogatottnak, akár a meccset tekintve, akár a 11-es párbajt, mert talán ott még inkább felmerül a kérdés, hogy nem lett volna-e több ebben a spanyol szereplésben.
Nyilván az legutóbbi válogatott meccsen 2-11-est hagyott ki.
Nyilván ez egy érdekes felvetés, meg egy érdekes kérdés, hogy mennyire hiányzott mondjuk ebből a spanyol válogatottból a vezér, meg az igazán rutinos játékosok. Én azt gondolom, hogy ha kicsit távolabb lépett a Sergio Ramos témától, azért is lehet nagyon büszke Spanyolország erre a teljesítményre, amit nyújtott, meg Luis Enrique arra, amit szövetségi kapitányként szerintem hozzátett, mert ez a spanyol válogatott nagyon jó volt, nagyon-nagyon jó futballt játszott, többnyire ezen a szinten tapasztalatlan játékosokkal, és ez rendkívül fényes jövőt vetíthet előre, úgy is, hogy mindez Sergio Ramos meg Real Madrid játékosok nélkül ment.
Ha van Ramos, akkor magasabb az elvárás? Vagy magasabb a létsz? Vagy könnyebben kritizálják ezt a csapatot, mint Eric Garciával és Pau Torres-szel?
Szerintem igen. Egyrészt, másrészt Ramos talán segített volna bizonyos helyzetekben pszichésen ennek a csapatnak, úgy, ahogy Chiellini-ről azt mondjuk, hogy segített a 11-es párba jelölt az érmefeldobásnál, vagy ott utána, ahogy a csapattársakhoz visszament. Valószínűleg ez Ramosztól is érkezhetett volna a másik oldalon, teljesen, nem is kell talán mondani, teljesen más karakterű, mint mondjuk Jordi Alba.
Hát az biztos. Az, hogy ez a Ramos, akit ebben az idényben láttunk már, amikor láttunk, hogy magáról a pályáról hiányzott-e, az afelől vannak kétségeim.
Hát Eric Garcia-nál szerintem egyébként minőségileg is jobb védő. Tehát, hogy most, ha innen nézzük, akkor szerintem szakmailag is.
Hát ő... igen, csak milyen állapotban van ez a kérdés?
Hát nyilván ez volt a gátja annak, hogy Luis Enrique végül kivigye.
Tehát nem az, hogy... Ez megint a Szoboszlai kérdés. Persze, senki nem vitatja, hogyha egészséges, akkor sokkal jobb tőle a magyar válogatott. De egészséges egyáltalán arra, hogy játszon, és hogyha nem, akkor meg kell gondolnod, hogy elveszítesz egy helyet a keretedben, ami ugyan 26-os, mert tegyük hozzá a spanyolok ugye 24-es keretet hirdettek, tehát hogy
ezt de én részlet... ezt egyébként nem tartom hülyeségnek. Tehát én azt gondolom, és ez egy érdekes téma, majd lehet, hogy érdemes, hogyha vége az EB-nek akár hosszabban is beszélni erről, hogy több sérülés volt ezen az EB-n, mint egy átlag tornán? Szerintem nem. 26-os keretek voltak, amiből az angolok úgy, hogy nagyon próbálta forgatni itt Southgate, 21 játékost használtak. 5 játékos ezen a tornán valószínűleg soha a büdös életben nem fog pályára lépni, egy másodperce sem, ezeket a játékosokat kivitték, valószínűleg frusztráltak. Most...
Na igen, de ez, hogy szerintem itt lehet, hogy a spanyoloknál mondjuk frusztráltak lettek volna. Az angoloknál nem érzem azt, hogy vagy akár az olaszoknál, hogy valaki annyira nyafogna, vagy frusztrált lenne, mert a plusz kerethelyek miatt neki kevesebb ideje van.
Nyilván jó ott lenni, csak most gondoljunk bele abba a helyzetbe, hogy Luis Enrique azt mondja, hogy van egy 24-es keretem, nagyjából van egy elképzelésem, hogy hogyan szeretnék játszani. Behívok két olyan játékost, akinek azt mondom, hogy figyelj, biztos, hogy nem foglak pályára küldeni, mert vagy mit mondasz, hogy lehet, hogyha majd úgy alakul, akkor...
Félj, szerintem Adama Traoré tudta, hogy jó esetben 15 percet kap a X meccsen.
Igen, csak szerintem itt meg kell vívni olyan harcokat, amiket mi nem feltétlenül látunk a klubokkal, elmagyarázni XY klubnak azt, hogy figyelj, kiviszem a játékost, játszani ugyan nem fog, de egyébként emiatt két héttel később kezdi az edzőtáborozást majd a klubodban, meg egyébként nem biztos, hogy akkor meg lesz ugyanaz a pihenő ideje, mint ami a többi játékosnak, tehát hogy ez szerintem egy ennél összetettebb probléma, és én is azt vallom, egyébként ugye még Kemény Dénes mondta ezt, hogy ő is ezt megcsinálni, hogy akár készenlétben tart játékosokat, de nem nevezné mind a 26-ot.
Volt egy ilyen pillanat a spanyol válogatottnak, ugye amikor Busquets koronavírusos lett, akkor volt egy, nem tudom, egy ilyen hatos csoport talán, így amelyik van. Külön edzett, hogyha esetleg úgy alakul, hogy többen elkapják.
Ezt akartam mondani, hogy ez a hány posztra hány játékos, vagy melyik posztra hány játékosod van, és hogyha például pont egy koronavírus, ami pont a spanyoloknál jött be, az így számításba kerül, vagy egy sérülés hullám, egy poszton két emberet sérül le, akkor azért hiányozhat az a plusz két ember, és innentől kezdve szerintem annak, hogy be tud-e állni a sorba, vagy nem tud beállni, nem szabad, hogy kérdés legyen, meg nyilván a klubbal nem hiszem, hogy Luis Enrique intézi telefonon azt,
ja, hogy... persze, hát ez a technikai vezetőnek a feladata, most ez nem is kérdés, csak azt mondom, hogy ennél összetettebb ez a kérdés, meg ez a probléma, és szerintem mondjuk releváns változást, hogyha a 24-es helyett 26-os kerettel dolgozol, nem feltétlenül fogsz tudni elérni. Tehát nem az a két ember fogja hozzátenni azt a pluszt, ami mondjuk holdpontokon átlendít.
Még egy kérdés ezzel kapcsolatban, amikor az EB előtt összeült Luis Enrique és a stábja, de ugyanez lehet a többi válogatottra is igaz, és ezt a kérdést, hogy Ramost hívják-e be, Nachót hívják-e be, vagy éppen Pau Torrest, Eric Garciát, akkor bedobta el valaki vajon a beszélgetés közben, hogy amúgy másfél év múlva lesz egy világbajnokságunk is, és arra is kell gondolni. Gondol-e itt valaki a világbajnokságra a közben, hogy EB-n játszik?
Mondjuk ez jó felvetés, tehát lehet, hogy Ramosszal másfél év múlva már biztos nem számol a Luis Enrique, és akkor azt mondja, hogy akkor adjuk meg Garciának, Torresnek, mondtál, hogy ezek tapasztalatlan emberek ezen a szinten, akkor adjunk, nyilván ez nem jótékonyság, de hogy akkor ezzel a plusz 3-5-6 meccsel felvértezve mehessen Katarba, és nem véletlenül jött több helyről az a reakció a spanyolok részéről, hogy a jövő, ez valamilyen szinten ez a jövő válogatottja.
Abszolút, szerintem most itt torna közben nem, tehát hogy itt biztos, hogy akár a torna közbeni szelekciót nem szabadott, hogy befolyásolja, hogy itt gyakorlatilag egy év múlva majd világbajnokság lesz. A komoly válogatottaknál, amelyek mondjuk esélyesnek tekintik magukat a világbajnokságon a 8-ban, 4-be kerülésről, ott a tervezésben igenis fontos szerepet kellett, hogy játszon az, hogy már gondolunk, miután ennyire ugye szokatlan módon az egyéves halasztás miatt ennyire közel van egymáshoz a két torna, ezért erre úgy is lehet tekinteni nagyjából, mint egy konfederációs kupára, vagy mint egy olyan tornára, ami már a világbajnokságnak is egy ilyen felkészülési tornája, nyilván egy sokkal nagyobb presztízzel.
Dánia, Anglia. Hogyha nincsen Olaszországgal kapcsolatban egyéb témád?
Nincs, majd a döntő kapcsán szerintem érdemes beszélni, hogy mit várunk itt az angol-olasztól, de nézzük.
Jó. Menjünk a Dán-angolra. Nem is tudom, hogy melyik részével kezdjük. Legyen az, hogy ki volt a jobb csapat a meccsen. Tehát, hogy az érdemekről érdemese beszélni.
Hát, hogy melyik volt a jobb csapat, szerintem az nem kérdés. Tehát, hogy gyakorlatilag a dánok helyzet nélkül rúgtak egy gólt. Ettől függetlenül borzasztó szimpatikus volt az, amit a dánok az egész Európa-bajnokságon csináltak, amit ezen a meccsen is csináltak. Ők próbálták játszani a saját játékukat, kicsit talán annál visszafogottabban, mint az eddigi meccseken. Még középső zónás védekezése is alig volt a dán csapatnak, tehát hogy a meccs nagy részében 35-40 méteren védekeztek, és ebből próbáltak meg kontrákkal operálni. Hogyha megnézzük, végeredményben egyetlen egy kontrát sem tudtak végigvinni lövésig, amiből mondjuk komoly helyzetet alakítottak volna ki. Szóval emiatt azt mondom, hogy nem volt igazából kérdés, hogy melyik a jobb csapat. Ettől függetlenül, ha 11-es rugásokra került volna sor, akkor nem vagyok benne biztos, hogy Anglia nem esik bele ugyanabba a hibába, amiből már oly sokszor itt az elődöntők.
Hát két ilyen nagy jóslatot tettem, már pedig egy nagyon rossz jósló vagyok, meg Tibi is, mert hogy utálok ilyen tippelni, jósolgatni, hogy a szabadrugás gól után mondtam a gyereknek, hogy nyugodj meg, lesz legalább egy angol gól. És azt mondtam, meg odasúgtam a feleségemnek, hogyha 11-esek lesznek, akkor Anglia kikap. Úgyhogy hát az első az bejött, a második azt soha nem tudjuk meg, de az volt az érzésem, hogy olyan drámai ívek vannak az Európa-bajnokságon, hogy ez is egy ilyen narratíva erősítő lenne, vagy jó sztori lenne, de szerencsére nem került rá. Sorban nekem ebből csak ilyen felvillanások vannak ebből a meccsből, hiszen most már 25-26 éve szurkolok az angoloknak. Ez volt a harmadik elődöntőjük, amit láttam nagy tornán. Ugye az előző kettő az nem alakult túl jól. Pontosabban az előző az jól kezdődött, ott kint is voltam a Moszkvában a horvátok elleni meccsen, ugye az egy tripél szabadrugás góllal kezdődött. De azt az angol válogatottat még egy picit törékenyebbnek éreztem ennél a mostaninál, és tényleg mondom, nem vagyok ilyen jós, meg ezekben nagyon rossz vagyok, de most valahogy úgy éreztem, hogy legalább egy gólt fognak még szerezni, és nem lesz pánik, hanem ugye vannak ezek a pólók, ez a keep calm and carry on, és igazából ezt is csinálták, leszámítva azt, hogy azért volt ott egy kis zavar, látszott, még volt egy két rossz Pickford kirúgása a gól után, hogy ott egy kicsit megzavarodtak, de ez végül igazából nem került nekik sokba.
Nincs az érzésed az angolokkal kapcsolatban, hogy Southgate fogja a gyeplőt, tartja vissza, és például a gól után egy picit engedett belőle. Tehát az egész EB alatt visszafogta ezt a csapatot, és amit már sokszor említettünk talán itt is, ne kapjon gólt a csapat, ez volt az elsődleges szempont, de itt, amikor kellett, akkor rögtön tudott egyet engedni, és rögtön támadóbb lett a felfogás.
Hát nem tudom, hogy ez mennyire tudatos visszafogás, vagy az ami Southgate-et vádolják azzal, hogy túlzottan óvatos, de itt is az a kérdés, mi az, hogy túlzottan óvatos. Egy olyan csapatról beszélünk, amelyik akcióból még nem kapott gólt ezen a tornán, szabadrugásból kapott gólt. Egy olyan csapat, amiről azt mondtuk, hogy itt elől annyira tel vannak, hogy ott biztos nem lesz gond, csak az a kérdés, hogy ki játszik Kane mellett, és hogy hátul viszont nagy gondok lehetnek, és ehhez képest hátul nincsenek olyan nagy gondok. Valószínűleg tényleg van benne egy ilyen óvatosság, meg egy ilyen méricskélés, hogy talán van az a pont, amikor a biztosra törekszik, ez volt nyilván az, hogy a végén volt Grealish lecserélése és egy szerkezetváltás, amit első körben nem értettem abban a pillanatban, amikor megtörtént, aztán utána jó, igen, Southgate nem fog még egy csatárt behozni.
Hát és a labdatartás ez elég komolyan hatott utána. Pont hallgattam egy podcastot, amiben ezt emelték ki, hogy az egyik legkomolyabb erénye ennek az angol válogatottnak az utolsó percekben jött ki, amikor meg kellett tartani a labdát, megtartották nagyon magabiztosan, Sterlingnek még olyan volt az energiaszintje, hogy ott a 118. percben képes volt egy hosszú sprintre. Tehát, hogy ez, amit mondtok ti is, hogy mennyire fogta vissza eddig Southgate ezt a csapatot, ez elképzelhető, hogy mondjuk energiaszintben meg fog jelenni akár majd a döntőben is, megjelent talán itt az elődöntőben, ez kijelenthető. De ha már itt szó volt Pickfordról, meg szó volt arról, hogy ez volt az első gól, amit az angol válogatott kapott, és ez is egy pontrugásból. Ti hibáztatjátok Pickfordot? Ezért a bekapott Szabiért?
Hát úgy állt fel az a dán második sorfa mellé, hogy szerintem már csak akkor nem ment annyira szélre ez a labda, mint ami elsőre láttam ugye a visszajátszásoknál. Szerintem már csak akkor látta a labdát, amikor az átment a sorfa fölött. Most itt vitatkozhatunk, hogy gyorsan reagált vagy sem. Én nem varnám ezt a nyakába. És ugye, amit mutogattam nektek képeket, hogy eléggé úgy tűnt, hogy a labda elrugásának pillanata előtt a dán játékosok azok egy méternél közelebb voltak az angol sorfalhoz, ami kvázi szabálytalanság.
Igen, nem számított rá Pickford, hogy ott már a lövés jön. Tehát az azért a meglepetésként, hogy ilyen gyorsan elrúgták a szabadrúgást.
Hát meg én nem hibáztatom egyébként attól függetlenül sem, hogy azért nem ment teljesen sarokra a labda. Nagyon jó technikával rúgta meg Damsgaard. David Luiztól láttam az utóbbi években ilyet, hogy belsővel ilyen erővel képes meglőni. Ezt többször mondtam, hogy nyilván szerintem focizott már mindegyikünk, hogy ha ilyen erővel kéne megrúgnom belsővel egy labdát, valószínűleg szétszakadna a bokám, térdem, de még lehet, hogy a csípőm is. Tehát, hogy hihetetlen, hogy ezt a technikát, ezt hogyan tudják kivitelezni. És még a régebbieknél, nem tudom, emlékeztek-e például Van Hooijdonkra, ők voltak olyanok, akik hasonló technikával voltak képesek szabikat rúgni.
Akkor mondom úgy, hogy nem ezért hibáztatom Pickfordot.
Tehát a két eladott labda, vagy?
Igen, abszolút. Rajta és ezt a Morata féle fontos pillanatban képes meginogni pszichológiailag dolgot érzem.
Nem tudom, én is pszichológiailag teljesen ingatag voltam tegnap. Tehát, hogy voltak ilyen pillanatok, akkor feleségem úgy megszorította a karomat vagy a combomat, hogy gyakorlatilag nem ment vér az agyamba, és majdnem elájultam. Illetve a hosszabbításban ilyen, tényleg, mintha ilyen csőlátásom lett volna, és ilyen delíriumban néztem volna a mérkőzést, mert hát azt nem tudom, hogy érzelmileg annyira beleinvestáltam magam, annyira nyilván nem, mint mondjuk egy magyar válogatott meccsbe, de mondom, ezt a meccset kicsit most úgy néztem, hogy nem dolgozom, ott vagyok a fanzomban, van előttem egy sör, próbálom élvezni, nem élveztem annyira egyébként, de tényleg. De ez megvolt a VB-n is, tehát 5 órával a kezdőrugás előtt kint voltam a stadionban Moszkvában, mert már nem tudtam magammal mit kezdeni, de ez nálam egy ilyen, tehát nálam ez néha egészen elborult méreteket ölt, tehát az Argentinokért nem vagyok annyira oda, de Messit nagyon szerettem, és az Argentina-Nigéria meccs előtt, azt hiszem, ami 7 órával voltam a kezdőrugás előtt a Szentpétervári stadionban.
Érdekes párosítás azért az argentin-angol kettős.
Nem.
Egy kis személyes háborút meg kell vívnod nem. Azért magaddal.
Nyilván a Falkland-szigeteki háború az számomra nem adja annyira közvetlen élmény, hogy ez zavarjon, de nem azt mondom, hogy rajongok az argentinokért, csak szeretem Lionel Messit, és ugye az volt az a meccs, amikor volt egy hosszú felévelés, combbal lekezelte és berúgta, és akkor láttam, hogy milyen az, amikor az ember körül 50-60 éves férfiak sírnak kórusban.
Hát igen, ez mondjuk körülbelül olyan, mintha egy amerikai orosz meccsen nem tudnád kinek szurkolni.
Viszont most, amit nem gondoltál volna,
Iván Drago vagy Rocky.
Megadódtad egy évben, hogy ugyanaz a mind, hogy az argentinok nyerik a kopát, az angolok meg az EB-t.
Mondom, az argentinok annyira nem számítanak, csak Anglia. Igazából Anglia számít. Tegyük hozzá, vagy nem tudom, forduljunk rá a döntőre, vagy most még
beszéltünk a döntőről, szerintem persze. Már csak itt a dánok elleni meccs kapcsán is ezt beszélgettük itt Bánti kollégámmal, meg többekkel, hogy igazából itt szerintem az utazásoknak, amikről sokszor szó volt itt az angolok kapcsán, hogy ők egyszer hagyták el a Wembleyt és Londont, ugye Rómában játszottak egy mérkőzést, nem azért volt nagy jelentősége, mert itt körbe kasul végig kellett repkedni Európát, Sokkal inkább amiatt, hogy ugye ez hány tesztelést jelentett például a játékosoknak, hányszor kellett új klímát megszokni. Tehát nagyon nem mindegy az, hogy Bakuban, Münchenben, Rómában, vagy éppen Londonban játszol. Kimondottan hideg volt Londonban, azt hiszem, az elmúlt két napban, tehát ilyen 20 fok, most úgy a hideg, hogy nem a 35 fokot kellett megszokni a játékosoknak.
Hát ez kinek hideg? Tehát az angoloknak a 20 fok az a nyár.
Ja, világos. Csak azért mondom, hogy ez nyilvánvalóan befolyással kell, hogy legyen a játékosokra, a fitségükre, arra, hogy ők hogyan tudnak alkalmazkodni az adott klímához. Egyébként ilyen szempontból az olaszok nem állnak rosszul, mert ők is ugye kétszer utaztak, egyszer a Wembleybe, egyszer meg Rómába.
Münchenbe?
Vagy Münchenbe korábban, bocsánat, köszönöm. Szóval nem voltak olyan helyzetben, mint a dánok, akik bakui és dániai kitérővel érkeztek.
Nem, biztos, hogy szerepe van ebben, inkább tényleg itt az aklimatizálódásnak, mert ezért szerintem Oroszországban is elég rendesen utaztak a csapatok, bár azt nem tudom, hogy mondjuk a két helyszín közötti legnagyobb távolság az ott nagyobb volt-e, mint az EB-n, mert a földrajzból azért ennyire nem vagyok
jó. Baku-Szevilla, nem? Itt a legnagyobb távolság most.
Igen, ott meg Kaliningrád, Jekaterinburg volt. Ugye Jekaterinburg az gyakorlatilag Európa és Ázsia határán van, Kaliningrád az meg egy ilyen exklávé, ami nem része, hanem így be van ékelődve Lengyelország és Litvánia, azt hiszem Litvánia közé. És az volt az a helyszín Kaliningrád, ahova sok angol szurkoló ment 18-ban, mert eléggé beszaradta őket, bocsánat, hogyha az angol média, és ezért nagyon idegesek is voltak, de Kaliningrád volt az a meccs, ahol elautóztak Lengyelországból, elmentek a meccsre, és aztán visszamentek Lengyelországba a meccs után, mert annyira tartottak egyébként attól, hogy az orosz ultrák megtámadják őket, és kicsivel többen voltak már az elődöntőben, De ahhoz képest, hogy az ember milyen mennyiségű angol utazó szurkolót vár, ahhoz képest nagyon kevesen voltak Oroszországban, és talán most lehet így mondani, a sors egy kicsit ezt visszaadja nekik, hogy itt viszont az elődöntőben meg ők lehettek túlnyomó többségben.
Nem arra kérlek, hogy eredményt jósolj, hanem inkább egy meccsképet. Mire számítotok ettől a meccstől? Óvatos lesz-e az elődöntőhöz látott mértékben Olaszország, és óvatos lesz-e a torna egészében látott mértékhez képest Anglia?
Azért nem. Az egyik legfontosabb kérdés szerintem a mérkőzés és Anglia kapcsán az, hogy 4 vagy 5 védővel állnak ki. Hogyha az olasz támadójátékot néztük a legszebb pillanataiban, akkor általában voltak olyan támadások, hogy Spinazzola, Insigne, Immobile, Barella és Chiesa. Ez indokoltá tehet egy 3 belső védős rendszert, még akkor is, hogyha azt mondta, hogy ez túl óvatos, és lehet, hogy idézőjelben ne pazaroljál 2 belső védőt csak Immobilére, csak azért, hogy legyen biztosítás. A 4 védős rendszernek megvan az az esélye, hogy támadásban jobban felszabadíthatja az angolokat, de ugye itt van ez a kérdés, hogy mennyire fog működni ez az olasz támadójáték, és ezt kell Southgate-nek mérlegelnie, és az eddigi attitűdjéből kiindulva szerintem az óvatosabb megoldást fogja választani. Még azt is el tudom képzelni, hogy a labda is az angoloknál lesz többet, de korán sem olyan különbséggel, mint az olasz spanyolon volt.
Én is azt gondolom egyébként, hogy akkor, amikor engedték az olaszoknak építeni a támadásokat, akkor építették is ezen az Európa-bajnokságon. Az angolok egész biztos, hogy nem fognak annyira ragaszkodni a labdához, mint a spanyolok, és ezáltal szerintem nehezebb is lesz ezt az olasz válogatottat megfékezni a terve végre hajtásában. Úgyhogy én lehet, hogy ez furcsa hangzik, meg nem így lesz, de én inkább olasz dominanciát várok, tehát azt gondolom, hogy inkább az olaszok fogják kontrollálni jobban ezt a
végeredmény szempontjából pessimista vagyok a angol részről.
Igen, így, hogy most az olasz támadójáték valószínűleg sokkal hangsúlyosabb lesz, mint a spanyolok ellen, itt jöhet ki talán még jobban Spinazzolának a hiánya, illetve az is nyilván egy nagyon-nagyon érdekes kérdés, hogy Emerson, akinek 2 bajnokia volt ebben az előző szezonban, összesen azt hiszem 4 meccse, képes lesz-e arra, hogy mondjuk 4 napon belül ismét egy igen magas szinten, igen komoly pszichés nyomás alatt úgy teljesítsen, hogy mondjuk nem hibázik bele a védekezésbe, mert azért az angol szélsőknek a minősége az azt mutatja ezen az Európa-bajnokságon is, hogy az nem nagyon fér bele.
Viszont ha ezt nézzük, és én kérdezhetek én, akkor nem lenne célszerűbb mondjuk Southgate-nek átrakni Sterlinget Emerson oldalára?
Hát...
Hogyha nem akarja azt, hogy mondjuk Sancho legyen a jobb oldalon, hanem kicsit óvatosabb, hogy nem
Sancho
lenne
jobb, hogyha... Sancho, igen, tehát nagyon nagy a merítés.
Bárkit terhet oda. Igen. Most pont Saka mögé futása, ugye, amiből a gól lett, azt szerintem azt mutatja, hogy gyakorlatilag őt is ezért tudja használni, és ezért volt nagyon hasznos, mert ő is érzi, hogy Kane mit szeretne, meg mikor lép vissza, mikor tud például Emerson mögé lépni. Kicsit butaságnak hangzik, de ez a tök mindegy, hogy ki tesz oda gyakorlatilag, ez az érzésem.
Igen, csak nem tudom, lehet, szerintem itt nem ismerem annyira Di Lorenzo, de Di Lorenzo nekem erősebbnek tűnik egy az egybe Sterling ellen, mint Emerson. Lehet, hogy Emersonnak megvan hozzá a sebessége, de lehet, hogy a helyezkedési problémái lennének. Persze marha nehéz, mert ugye az angoloknál azt láttuk, hogy állandó vita ment, hogy most Saka, Foden, Sterling, Sancho kijátszon, és szerintem...
És akkor még nem beszéltünk Grealishről, akit szintén be lehet tenni a támadó hármas egyik tagjaként.
Jó, Rashford, ő kicsit elsikad, de azért ő is ott van ebben a
már elfelejtettük.
Igen, hogy... De azt mondjuk szerintem nagyon jó érzékel csinált a Southgate, hogy mikor melyikük játszon, és mikor legyen három belső védő, és mikor legyen négy védő.
Egyetlen dolog van szerintem, amit még érdemes itt ennek a döntőnek a kapcsán kiemelni, hogy talán mondhatjuk azt így, hogy most már ennyi meccse is volt az angol válogatottnak, hogy Southgate volt az, aki a legtöbbet változtatott, mind szerkezetileg, mind nevekben, mind abban, hogy hogyan forgatta a csapatot. Ezek azért jó részt jól elsülő változtatások voltak.
De azért, mert ezt gyakoroltam, mert ez megvolt bennük.
Tehát, hogy igen, tehát önmagában
azzal nem volt baj, hogy a franciák három belső védővel játszottak a Svájcán, hanem azzal volt a baj, hogy ez egy kvázi szokatlan szerepkör volt, még ha nem is feltétlenül a belső védőknek, de mondjuk Rabiónak mindenképpen.
Így van, Mancini pedig csak akkor változtatott itt a spanyolok ellen, amiről beszéltünk, amikor nagyon muszáj volt. Nem gondolom, hogy fog, tehát hogy az olaszok játéka, amit tőlük várhatunk, az sokkal kiszámíthatóbb, mint amit az angoloktól láthatunk. És itt fog eldőlni az, hogy azt a lécet megugorja Southgate, amit sokan féltik őt, hogy nagyon jó politikus, remek diplomata, egy nagyon szerethető figura, de hogy taktikailag ott van-e a legmagasabb szinten, és azt szerintem el fogja dönteni ez a vasárnapi meccs.
Cserélem majd egynél többet a rendes játékidőben. Hol nézed majd a meccset, Matyi?
Szerkesztőségben, mert dolgozom.
És ott fogod halálra izgulni magad.
Hát valószínűleg ott, és majd fogadom a nem tudom, részvétnyilvánítást, bár valószínűleg inkább a röhögés és ujjamutogatás lesz, hogyha nem Anglia nyer. Néhány kollega részéről persze.
Jó, hát jó szurkolást és kitartást, és a szívrohamok elkerülését, és minden egyebet kívánunk. Köszönjük szépen, hogy itt voltál.
Köszönöm a meghívást.
Nektek pedig jó szurkolást az Európa-bajnoki döntőre, ami után egy egészen különleges vendéget várunk majd ide hétfőn, úgyhogy tartsatok velünk akkor is. Sziasztok!